Na hát szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén is, ebben a gyönyörű környezetben is, egyben hideg környezetben, de hát azért most éppen nem mínusz 20 fokok vannak. Aki nem tudja, Gergely Ferenc Barrabás a nevem, bár a kiírásból lehet látni, az erdőkertesi református gyülekezetnek volt a lelkésze, és ott lakunk. Hát tulajdonképpen ennek a gyülekezetnek 2024. január 1-e óta vagyok a lelkésze, bár kicsit vicces, mert 2005. augusztus 1-én költöztünk oda, de közben mindig olyan formációs váltások voltak, aminek a 2024. január 1-ére érkezett meg talán a végállapotra gondolom, legalábbis elérte azt a fejlődési fokot, hogy anyaegyházközségnek lehet most már nevezni, úgyhogy 2024. január 1-e óta vagyok ott lelkész, hivatalosan. Most kellett beírni a vizitációs jelentésbe. Ezért tudom. Szeretettel köszöntök mindenkit, azért is biztos most is vannak újabb arcok, jó, hogy együtt lehetünk Isten igéje körül. Az apostoli köszöntést is hadd mondjam el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Az esti alkalmunknak a kezdetén énekeljük el a 804. énekünket. Ez most nem lesz 6 verses, mint tegnap. Tegnap előtt 3 verszak. 804. ének, 804. Hálát adok, Uram, az életért, rólad zeng éneket, hegybölcs a rét. Szépen imádkoztunk, ének szóval folytassuk prózában. Nagyon köszönjük neked, Urunk, hogy újra itt lehetünk, és szeretnénk leülni a te lábaidhoz, bár valószínűleg térdelnünk kellene, megaláznunk magunkat előtted, bűnbánatot is kellene gyakorolnunk, hogy néha éppen mi voltunk az akadályai a missziónak, és nem értették meg az evangélium üzenetét a környezetünkben. De köszönjük, Urunk, hogy pont azért hangzik még az ige, mert helyre akarsz állítani bennünket, és segíts is kérünk, hogy megértjük a te üzenetedet, fel tudjunk azzal töltekezni, akár így ezeken az estéken, akár a reggeleken, a délelőttökön, a délutáni beszélgetésekben. Köszönjük, Urunk, hogyha ma adódott egy kis pihenés ezen a mai délutánon, vagy esetleg ki lehetett menni a természetbe. Nagyon csodálatos lehetőség ez itt, de az is, hogy nyitott szívvel hallgathatunk rád, kérünk is, hogy te áld meg most is bennünket. Amen. Hétfőn, kedden az Ószövetségből olvastam föl Isten igét, most az Új Szövetségből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 16. fejezetéből. Fölolvasom a 19. verstől a 34. versig terjedő szakaszt. Jól ismerjük valószínűleg mindannyian a Filippi Kalamajka pálapostolék börtönbe zuhanása, illetve azonnan szabadulása, Filippi börtönőr megtérése. Tehát az abcsel 16, 19-től 34-ig. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Azt pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket, az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ámen. Kedves testvérek, én azt gondolom, miután lelkipásztorok, presbiterek, és azt is gondolom, hogy évtizedek óta Biblia olvasó, ismerő emberek vagyunk együtt, bár ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, csak mondom, én azt gondolom, hogy ebből a szakaszból legtöbben sok prédikációt hallgattunk, meg gondolkoztunk azon, hogy hogy is tért meg ez a börtönőr. Én most nem erre szeretnék fókuszálni, de az Isten munkájára. Ugye hétfőn, meg kedden Mózesnek, meg Sámuelnek a születésével kapcsolatban néztük Isten csodálatos munkáját. És így ránézhetünk a bennünk megfogant új életre, a felülről az Isten szerint jövő életre, annak néhány fontos sajátosságára, és láttuk például, hogy Istennek gondja van az övéire, és az ő szabadító tervére akkor is, hogyha az nem egyezik bizonyos hatalmas nagy birodalmaknak, fáraóknak és vezéreknek, vezetőknek a terveivel. Nem baj. Meg fog történni. Vagy azt is láttuk, hogy a saját népének a vezetői alkalmatlanok arra, hogy Isten szerint vezessék az ő népét, és nem Isten szerint, hanem a saját kényükhöz vagy kényelmükhöz igazodva vezetik Isten népét, akkor is meg fog történni az Isten jó akarata. Isten kegyelmes, Isten ezt tegnap este ki is mondtuk. De most itt az új szövetségi történet alapján gondoljuk át Isten előtt a hitéletünket, a missziói lehetőségeinket. És hát ehhez most nem hoztam se sárkány filmet, meg nem tudom micsodát, de azért egy segédeszközt mégiscsak hoztam, mert otthon láttam egy ilyet. Amikor elindultam otthonról, még megvoltak a szirmai is. Ugye ezt szerintem mindenki felismeri, ha így hozzáteszem, kis segítséggel tulipán. Elmondom, ha valaki nem ismerné föl, hát mondjuk ide teszem. Szép volt ez. Egykor. Lehetne ezt a piacon árusítani, testvérek? Lenne ennek keletje? Nem gondolom, hogy túl nagy keletje lenne ennek, hogy mennyire kívánatos, üdítő, üde, vagy éppen száraz, megkeményedett. Ugye itt gondolhatunk a hitünkre, mint ez csak egy jelkép. Mi lesz, ha most nem teszem bele, de itt láttam egy poharat. Mi lesz, ha mondjuk ezt vízbe dugjuk? Hirtelen. Csak azért, hogy mert tudjuk, hogy a virágnak vízre van szüksége. Ezzel én is ezt írtam föl, semmi nem lesz, illetve ez nem így van. Bocsánat, a szóért, de rohadni fog egy idő után. Tehát amellett, hogy szárad, még büdös is lesz. Félreértések elkerülése véget, én nem a magyarországi református egyházról, nem a gyülekezetünkről, gyülekezeteinkről kívánok beszélni, mint szervezetekről, hanem tényleg a te hitedről, meg az enyémről. Azt mondja Péter a levelében, hogy imádkozzatok egymásért, legyetek józanok, és álljatok ellen az ördögnek, tudván, hogy a testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be e világban. Úgyhogy hadd mondjuk ki az első mondatot ezen a mai estén, az pedig hangozhat így, hangozzon így, hogy az Úrban gyökerező hit üde. Ha száradás jeleit mutatja, lehet, hogy a gyökerével van valami gond. Lehet, hogy nincs gyökere. Gondoljunk csak abba, mit élt át Pál és Szilász. Először is hirdették az evangéliumot. Átmentek Görögországba. Nem nyaralni mentek Görögországba. Ami alapvetően nem baj, ha bárki megy Görögországba nyaralni, csak ne felejtsük el, hogy a szívünkben ott van az evangélium. És mi ott is Krisztus tanítványai vagyunk, akár merre megyünk. Piszkálom is ezzel a gyülekezetünk tagjait időnként nyár elején, hogyha megyünk nyaralni, nem csak Görögországba, Balatonpartra, bárhol, hát ott is van templom. Ott is el lehet menni Isten tiszteletre. Na, néha mondják is a testvérek, hogy hú, hát ott milyen érdekes szokások vannak ott, hogy mikor állnak föl, mikor ülnek le, meg mit hallottunk az Isten tiszteleten. Nem baj, hát az a jó, menjetek. Hát a gyerekekkel, ha mentek, akkor nekik is szükségük van, sőt, vigyétek a Bibliát, vagyis hát most már online Biblia van, olvassátok. Szívedben viszed, ha szívedben viszed az evangéliumot, akárhol vagy, túl fog csordulni. Illatozni fog, mondjuk így. Tehát először is pálik, vitték a szívükben az evangéliumot, és ezt túlcsordult, hirdették. Aztán imádkoztak egy nyomorult lányért, ugye nem olvastam föl, ismerjük a történetet, imádkoztak egy nyomorult lányért, aki néhány nap múlva meggyógyult. Isten cselekedett. Pálék szolgálata imádsága nyomán. Apropó, mi regisztráljuk, hogy Isten cselekszik? Már idén, még csak két hónap, még nem telt el két hónap, de hogy miket éltünk át, ahogyan Isten cselekedett? Regisztrálni szoktuk ezt? Mi erdőkertesen, sajnos, hát most ugye Zsófin, rád nézek, de te a múltkor mondtad, hogy hát nem győzöl eléggé hálás lenni, vagy hálát adni Istennek, hogy van templomunk. Én meg azt gondolom, tehát ez egy őszinte hozzáállás, de én azt gondolom, hogy az erdőkertesi közösség megszokta már, hogy van templom. Az most már a minimum. Egyébként ti megszoktátok, hogy van templomotok? Most voltunk Tárnokon, bő egy héttel ezelőtt, na hát nekik nincs templomuk, és úgy meg is pesdült a szívem, hogy jó, na hát ők ott vannak a templomtalanságban, de persze vannak, és összegyűlnek, és imádkoznak, és várják, és hát, ha majd egyszer lesz, hát micsoda izgalmas ez az eleje, de mi már megszoktuk. Na, már tudjuk, melyik szobában, melyik teremben mi van, hogy van, mi lesz, hogy lesz. Már nem vagyunk hálások érte. Imádkozunk betegeinkért. Imádkozunk a nyomorúságot hordozókért. Melyik a nagyobb csoda? Ha meggyógyul a beteg, vagy ha nem gyógyul meg, de erőt kap ahhoz, hogy hordozza a betegségének a fájdalmát. Lesz ereje cipelni a terheket. És így válik felkiáltó jellé a környezete számára. Ó, sokszor az Úr, de sokszor éltük át az elmúlt években, hogy az Úr nem adja meg azt, hogy felálljon az ágyból a beteg. Viszont azt megadja, hogy elkezdi észrevenni, vagy az, aki mellette van, és gondozza őt, hogy mégiscsak eltelt még egy hónap, és itt vagyunk, és erőt kapunk hozzá, csináljuk, visszük. Persze van, amikor Isten megadja. Mit nevezünk hálának? Hálásak vagyunk mi? Erre saját történetemet hadd mondjam el, hogy tanította meg ezt nekem így Isten, hogy mit is jelent hálát adni. Elment az egyik gyermekünk biciklizni, és ott hát biciklizett a barátaival, nincs ebben semmi gond, csak hát nem sokára telefonáltak, hogy elesett és vérzik valahol neki a feje. Hú, hát egyből persze, nyilván az apa kocsiba vágja magát, oda megyek a falu szélére. Nem volt nagy gond, csak vérzett az álla, hát biciklis baleset, tipikus. Na, gyorsan akkor megfelelő helyre, orvosi ellátás, össze kellett kapcsolni, néha varni is. És hát ugye eljött velünk az egyik barátja, aki elhívta őt, hiszen nagyon nagy lelkiismeret furdalást érzett. Hát ő hívta el. Hát ha nem hívta volna el, ugye, na mindegy. És hát ott volt velünk, és be is jött, és hát nagyon aggódott. És akkor, na kijöttünk, mondták, hogy nincs olyan nagy baj, majd így hónap múlva varrat szed, és jó. Na, beültünk a kocsiba, és hát ugye eszembe jutott, nem mondom, hogy tagadtam a büszkeségtől, de hát na gyerekek, akkor most mi a teendő? Adjunk hálát. Úgyhogy ott a kocsiba beültünk, és akkor én elmondtam egy háladó imádságot, és akkor elmentünk haza, és valahogy ment tovább az egész, de vagy aznap este, vagy másnap reggel, nem tudom, amikor a következő alkalommal olvastam az igét, akkor azt olvastam valamelyik, a Tórából, Mózes valamelyik könyvét, hogy amikor eljössz a templomba, akkor ne gyere üres kézzel, úgy adjál nekem hálát. Gondolom, állj! Azt gondoltam, hogy mekkora apa vagyok, milyen jó hívő ember, lelkipásztor, hát én még hálát is adok ezekkel a gyerekekkel. De amikor eljött a vasárnap, akkor utána megértettem, hogy itt nekem adományt kell adnom. És megértettem a magyar kifejezést is, hogy adj hálát. Ez nem csak egy... aminek súlya van. A zsidó ember annak idején, amikor elment a templomba, vitt állatot. Hogyha történt vele valami, levágták. Nyilván ő is ünnepelt, de akkor a templom javára fölajánlotta, odaszánta a papoknak, a lévitáknak. Az Isten ügye hadd folytatódjon, hadd menjen tovább. Aztán nem csak ez történt itt Pál apostolékkal, mármint nem csak az, hogy hirdették az evangéliumot, nem csak az, hogy imádkoztak egy nyomorult lányért, és átélték azt, hogy ez megszabadult, hanem az is megtörtént velük, ami lehet, hogy velünk is időnként megtörténik, féligazságokkal csődület jött össze, mert amiket vádakat rájuk kiabáltak, azoknak hát lehetett még valami igazságtartalma is, de ők nem tudták megvédeni magukat. És mondjuk ezt így, hogy Isten sem avatkozott közbe. Ó, néha mi is így járunk, nem? Van egy-két munkahelyi vita, ha fölvállaljuk a hitünket. Na, akkor hogy van ez? Meg hogy van az? Akkor, hogyha nem volt evolúció, na, akkor ezt magyarázd meg nekem. Mindent meg tudunk magyarázni? Nekem van egy-két olyan kérdésem, amit eddig még hiába tettem föl kreacionista testvéreknek. Egyébként én is azt hiszem, hogy inkább az vagyok, mint evolucionista, de vannak legalábbis bennem üres foltok, meg nem magyarázható kérdések. És egyébként is. Ezek csak elméleti kérdések, de amikor jönnek a gyakorlati kérdések, hol az igazság abban, amikor a 14 éves, mély szegénységben élő lány már a második gyerekét várja? És akkor mit kéne tanácsolni? Ha azt mondod, hogy vetesse el, keresztény lelkészként, presbiterként, hogy adhatsz ilyen tanácsot? Ha azt mondod, hogy szülje meg, micsoda? Még kiderül az, hogy életében végig beteg lesz, és erre a 14 éves lányanyára bízod rá, vagy kire? Fog találni olyan alapítványt majd, aki tovább viszi egy olyannak, vagy nem? Mindenki megtalálja a helyét? Ó, nem tudunk mi, kedves testvérek, mindenki számára kielégítő, mindenre elégséges válaszokat adni. Nikodémus se tudott. Ez engem egyszer felszabadított, akkor megosztom így veletek. Mármint ezt, hogy jogosan mondták Nikodémusnak, hogy hát nem tudod, nézzél utána, Názáretből nem fog próféta támadni. És tényleg igaza volt. És nem tudod, gondolom, hebeget, habogod, de hát. És tényleg nem Názáretből támadt. Hát tudjuk, Betlehemből. De hogy Nikodémus megtudta-e egész életében, azt ugye nem tudjuk. Mi már ismerjük Jézus gyermekség történeteit. De nem kell minden kérdésre válaszolni tudni. Jézus nem is arra küldte el a tanítványait, hogy az élet minden kérdésére válaszoljatok, hanem vajon meg tudnánk egységesen fogalmazni azt, hogy mire is küldte el Jézus a tanítványait? Ha most egy papírt körbeadnék, mindenki ugyanazt írná? Vagy annyiféle válasz születne, ahányan vagyunk? Hát ugye ezt hadd emeljem ki, hogy azt mondta Jézus, tanúim lesztek. Ti tanúi lesztek ebben a földi életben annak, hogy én élek. Feltámadtam. Én kezembe adatot minden hatalom, menjen is földön. Ti lesztek ennek a tanúi, hogy én vagyok, hogy én itt vagyok. Akkor is, hogyha nem mindent fogtok megérteni, és hogyha nem minden lesz a ti hatalmatokban. De ha az életvizébe gyökerezik a ti hitetek, akkor élet lesz bennetek, akkor igazi élet lesz bennetek, Isten szerinti élet, üde. Ami megtermi, meg fogja teremni ezt a kettőt, amire szükség van, ami nem is kettő, hanem egy. Szeresd az Urat, és szeresd a fele barátodat, aki melletted van. Nem mindig kell megvédened sem magadat. Lehet, hogy Isten sem fog mindig megvédeni. Nem is biztos, hogy mindig az a cél, hogy megmenekülj. Mi azért imádkozunk sokszor, és lehet, hogy egészen máshogy van benne az Isten nagy tervében. Ha Pál elkiáltotta volna a kódot, hát volt ott egy kód, ugye? Civis Romanus Sum. Hát ez azt jelenti, hogy római állampolgár vagyok. Ennyi, ez volt a... Ez kellett volna neki. Miért nem jutott eszébe Pál apostolnak, csak majd egy-két nappal később? Hát miért nem kiáltotta? Vagy lehet, hogy tényleg kiáltotta, és a nagy zűrzavar, a nagy káoszban senki nem hallotta, senki, ez nem jutott el a hír. Ha meghallották volna, és tényleg megijedtek volna, jajaj, hát egy római állampolgárt nem lehet csak így ítélet nélkül, törvénykezés nélkül megverni, meg mesztelenre levetkőztetni, ugye nem nagyon voltak ott akkor ilyen alsó neműk, meg ilyesmi, valakiről leszaggatták az egyszár ruháját, tehát akkor az anyaszűrt mesztelenné válhatott könnyen. De akkor mi lett volna ezzel a börtönőrrel? Meg a családjával? Ha Pált nem börtönözik be, annyira félünk, rettegünk, kalodába zárni, meg a többi. Hű. És mégis úgy tűnik, így volt az Isten tervében. Bár, ugye láthatjuk azt is, hogy akkor Isten máshogy kereste volna meg ezt a börtönőrt, mert ő is benne volt az Isten tervében. Persze lehet, hogy akkor addig Isten nélkül még több butaságot, még több fájdalmat él át, ő is, meg a szerette is, nem tudjuk, az a mi lett volna, ha a kérdés, talán buta kérdés. Így történt. És néha velünk is így történik, hogy nem ment meg az Isten olyan dolgokból, amiből mi nagyon-nagyon szeretnénk megmenekülni. Na és mit éltek még át, Pál és Szilász? Hát azt, hogy minden kifogyott belőlük, de új erő áradt beléjük. Új erő áradt a szívükbe. Élet áradt a szívükbe. Lehet, hogy a történések itt Filippiben mindent felperzseltek. Mindent. A lelküket, a hitüket. Ó, van itt sortűz, van itt szőnyegbombázás. Hát néha mi is átéljük ezt, kedves testvérek, hogy a nullára egyszerűen visszaesik minden. De ha oda be van gyökerezve az élet vizéhez, hát új élet sarjad, minél erősebb, vastagabb az a gyökér, annál hamarabb, annál erősebb. Ha csak hajszálgyökerek vannak, akkor hát van esély rá. És itt vannak a testük véres, tele vannak sebekkel, és igaz, hogy éjfélre jár már az idő, biztos nem 11 óra 50-kor csukták le őket éjjel, valamikor délután este felé folyamán, tehát órák telnek el, de valahogyan elkezdték magasztalni az Urat. Mint az arénákban, mint a Kolosszeumban, később lehet, hogy maga Pál apostol is, azok a keresztények, akiket oroszlánok elhidottak. Na, ez nem emberi dolog. Ehhez emberi erő nagyon kevés. Hanem itt egy gyökeres változás van, amikor az Isten ereje, Jézusnak a jelenléte nem egy külső dolog, hanem belül van. Ide áramlik, és ide újra áramlik az élet, az Isten szerinti élet. Mert néha minden megsemmisül. Erre hadd mondjak el, otthon elmondtam ezt a tapasztalatomat már. Biztos másnak is van hasonló tapasztalata, de úgy engem megérintett, és úgy bennem is maradt azóta, hogy én is megyek hittanórákat tartani. Az egyik faluba, ahol voltam, tavaly, igen, 24 májusában történt, hogy megyek a hetedik osztályosok, hatodikos, hetedikes összevon csoportba, és akkor hát jelentkezik az egyik srác. Hát mondom, mondja. Barnabás bácsi, én elveszítettem a hitemet Istenben. Én nem tudok tovább hinni. Hát mondom, miért, mi baj? Imádkoztam azért a 8. osztályos fiúért, aki ott lakik a másik utcában, ott lakott, nagy beteg volt, és már úgy tűnt, hogy meggyógyul, és meghalt. Anyák napján, az édesapja a születésnapján. hogy lehet így hinni tovább Istenben? Na, hát persze a hittantanár lelkipásztor gyomra is görcsbe rándult, vagy hát ugye a torkomat nekem is egy kicsit környékezte a, hát nem sírás, de azért úgy nem volt egyszerű beszélni. Nem tudom, hogy ti mit mondtatok volna, testvérek. Lehet, hogy vannak hittantanárok közöttünk. Néha adódik egy-egy ilyen kérdés. Nagy tragédia, ez egy falunak nagy tragédia. Ott volt. Nekem is van 14 éves gyerekem. De aztán azt gondolom, hogy Istentől jöttek ilyen gondolatok, egyik a másik után, hogy hát ott a csap a sarokba, Levikém. Hát mondom, figyelj, Isten nem úgy akar a te életedben, meg a mi életünkben jelen lenni, hogy mint az a csap. Egyébként nem kell. De ha most nagyon kell, mert nagyon szomjas vagy, meg már összekrétáztad a kezedet, akkor gyorsan oda még megmosod, de egyébként azt se tudod, hogy hol volt az a csap. Ebben a sarokban, vagy melyik sarokban, nem is tudom. Hogy néha oda még. Isten veled akar lenni. Isten veled együtt akar mozogni. Veled együtt akar sírni, ha te sírsz. Meg veled együtt akar örülni. És hát aztán beszélgettünk még, és már nem is emlékszem, hogy mi mindent mondtam még, de ezzel a kapcsolattal, erről a kapcsolatról beszéltünk. És aztán nem volt így ellenséges légkör, viszont meglepődtem én is, amikor az óra végén még a kicsöngetés előtt megint jelentkezik ez a srác. Mondjad, Levikém, mit szeretném még mondani? Gondoltam, hogy akkor ő szeretne kiiratkozni hittanról, vagy valami ilyesmi. De azt mondta, hogy Barnabás bácsi, én újra tudok hinni Istenben, ezután a hittan óra után. Magam is meglepődtem, hogy Isten munkálkodik. Hogyha gyökerek vannak valahol, lehet, hogy tarra van vágva egy idő után, vagy egy valami eseményben az embernek a hite, de aztán az újra csírázik. Sőt, lehet, hogy éppen te leszel az, akin keresztül új életet kap az a másik. A hívő ember először átéli a perzselő tüzet, de ha ott a gyökér, új hajtása lesz a hitének. Ha nincs gyökere, idő kérdése és elfogy a lendület. A hűség, kedves testvérek, a Szent Léleknek a gyümölcse, nem emberi produktum. Mert Pál és Szilászt itt igazából őrülteknek lehetne tartani. Hát szétterpesztett lábbal. Láttunk már ilyen római kalodát? Kaloda. Nem olyan, mint ami Visegrádon van kitéve, hogy úgy beteszi az ember a kezét, a nyakát, esetleg a lábát is, hanem szét van terpesztve az embernek a lába, amennyire csak lehet, és ott ugye nincs ilyen állítási lehetőség. Na, neked egy kicsit lazább, neked egy kicsit hosszabb a lábad, ott van a kaloda, kész. Bele erőszakolják, ahogy van szétterpesztett lába. Fájdalmakkal tele, nyilván étlen szomjan. Börtönbe zárva, ki tudja meddig? Ki tudja meddig? Ráadásul bármeddig, hiszen nem volt tárgyalás, nem volt ítélet, és nehéz fiúk közé tették őket. Nem tudták, hogy még van egy fél óra, és akkor jön a földrengés, meg megy tovább a történet. Ugye ők nem olvasták még, mi olvastuk, már ismerjük. És azt se tudták, hogy másnap igazából el akarták őket engedni. Hát ezek tényleg vagy őrültek, vagy pedig itt van egy másik erő. Itt van egy másféle erő, mint amit mi megszoktunk ebben a földi világban. Na, mi ennek a tanúi vagyunk. Mi ennek a megélői, megjelenítői vagyunk. Hogy ilyenkor is van élet. Hogy az élet az Úr. Az Úrral való kapcsolat. Hogy az Isten szerinti élet bennünk van. És nem a halál van bennünk. És üde, és illatozik, és Krisztus jó illatát terjeszti. Na ez ott van-e benned? Lehet, hogy átéled időnként a perzselő hevét a világnak, az Istentől elszakadt világnak, de új és új hajtás fog sarjadni és burjánzik. Vagy igyekszel mosolyt erőltetni a nehezekben is, igyekszel mindent megmagyarázni, még igékkel is alátámasztani, és mindent megteszel, hogy illatozzál, de az emberek látják, hogy ez nem több, mint dezodor. Hogyha most befújnám, látnánk, hogy ez nem az életnek az illata, a halálnak az illata. Ne gondoljuk, hogy aki hisz az Úrban, annak minden sikerül, mindig meggyógyul, sőt, nem lesz beteg. Lesz. Lehet, hogy hozzá is betörnek. És ő is átéli, hogy az élet nehéz, az élet kegyetlen, mint mindenki másé. De hadd lássák meg az emberek, hogy azok, akik velünk együtt itt vannak ebben a börtönben, milyen az ilyen embernek a reménysége. Hadd lássák meg ezt a különbséget. Mi ezért vagyunk itt. Ezért jöttünk ide egy kicsit itt lenni, feltöltődni, hogy amikor visszamegyünk, akkor ennek a megjelenítői lehessünk, ennek a misszionáriusai lehessünk. Hogy bízunk az Úrban, és velünk az Úr. Ki jelenítse meg ezt, ha nem az övéi? Mert az Úrban gyökerező hit üde. Sőt, tudjuk azt is, hogy vannak olyan magvak, amelyek akkor fognak kicsírázni, hogyha már elment az erdőtűz. Szinte az erdőtűz kell ahhoz, hogy az a mag, ez csírázó, képes legyen. Mert az élet azért ott is meg szokott indulni. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert mire is küldött el minket a Mester, kedves testvérek? És hát ehhez hadd olvassak föl egy kis írást. Nem az én gondolatom, és az is lehet, hogy már lelkipásztor testvérektől, vagy máshonnan hallották ezt a kis írást. De lehet, hogy van köztünk, aki még ezt nem ismeri. Amikor most így újra kezembe vettem, jó volt nekem is újra olvasnom. Egy kis fricska ez. De senki ne sértődjön meg. Az ennek a neve, hogy könyörgés a halért. Volt egy csoport, akik halászoknak hívták magukat. Sok hal volt a vízben körülöttük. Igazából az egész terület tele volt forrásokkal és tavakkal, melyekben nyüzsögtek a halak. És a halak éhesek voltak. Hétről hétre, hónapról hónapra és évről évre azok, akik halászoknak hívták magukat, találkozókat szerveztek, és arról beszélgettek, mit jelent halásznak lenni, milyen sok a hal, és hogyan kell elkezdeni majd a halfogást. Évről évre gondosan definiálták, mit is jelent a halászat, és hogyan fognak majd halászni. Megvédték a halászat, mint foglalkozás megnevezést. Hivatalosan is kijelentették, hogy a halászat mindig az elsődleges foglalkozása lesz a halásznak. Folyamatosan keresték az újabb és jobb módszereket a halak kifogásához, és a halászat pontosabb definíciójához. Később azt nyilatkozták, a halipar alapja a hal, mint ahogyan az égés alapja a tűz. Szerették a jelmondatokat, például a halászat minden halász feladata. Különleges találkozók szervezését támogatták, például a halászok kampányát, vagy a halászok halfogás hónapját. Drága nemzetközi és világméretű kongresszusok szervezését támogatták, ahol a halászat témakörét vitatták meg és reklámozták a halászatot. Itt lehetett hallani a halászat új módszereiről és eszközeiről, mint például az új felszerelésekről, halhívókról, és hogy felfedeztek-e valahol egy új csalit. Ezek a halászok gyönyörű nagy épületeket emeltek, amelyek neve halközpont lett. Az volt a terv, hogy egy idő után mindenki halász legyen, és hogy minden halász halászon. Egy dolgot azonban nem tettek meg, nem halásznak. Pedig az állandó találkozók mellett egy külön bizottságot is szerveztek halászokból, akiket kiküldtek más helyekre, ahol sok hal volt. Külön csapatot szerveztek, és kinevezett előjáró bizottságokat, melyek sok találkozót szerveztek azért, hogy meghatározzák, mit is jelent halászni, és eldönteni, hogyan fogadják az új forrásokat. de sem a megbízottak, sem a csapattagok nem haláztak. Nagy, bonyolult és drága tréningközpontokat építettek, nem mondom, hogy Mátraházán, melyek elsődleges feladata az volt, hogy megtanítsák a halászokat halászni. Évek hosszú során kurzusokat ajánlottak, melyek a halak szükségleteiről, megkereséséről, a halak pszichológiai reakcióiról, megközelítéséről és táplálásáról szóltak. A tanárok doktoráltak halászatból, de ők soha nem halásztak. Csak tanították a halászatot. Évek teltek el az unalmas tréningekkel. Sokan lediplomáztak és halászati engedélyt kaptak. Elküldték őket teljes munkakörben lévő halászoknak távoli vizekre, ahol sok hal volt. Sokan, akik érezték erre a hívást, válaszoltak. Őket megáldották és kiküldték. De akár csak az otthoni halászok, ők sem halásztak soha. Úgy, ahogyan az otthoni halászok, nekik is minden más elfoglaltságuk megvolt. Erőműveket építettek, hogy majd vizet pumpáljanak a halaknak. Traktorokat készítettek, hogy új vízvezetőket készítsenek. Mindenféle felszerelést megalkottak az utazásokhoz, amelyekkel el lehet jutni majd a halakhoz, hogy megnézzék a keltetőket. Voltak, akik szerettek volna a halas csapathoz csatlakozni, de úgy érezték, hogy inkább a halfogás eszközeit fogják készíteni. Mások meg úgy érezték, hogy a munkájuk a halakhoz köti őket, de csak annyira, hogy a halak tudjanak különbséget tenni jó és rossz halász között. Megint mások azt érezték, hogy csak éreztessük a halakkal, hogy milyen kedves, földszerető szomszédaik vagyunk, és hogy ennyi elég is nekik. Na, egy pesdítő találkozás alkalmával, amikor a halászat szükségességéről újra szóltak, egy fiatal megelégelte a sok beszédet, otthagyta a találkozót és elment halászni. Másnap el is mondta, hogy két kitűnő halat fogott. Megdicsérték a jó fogásért, és előjegyezték az összes nagyobb találkozón való részvételre, hogy beszámoljon róla, hogyan sikerült ez. Tehát abba hagyta a halászatot, azért, hogy legyen ideje megosztani a tapasztalatait más halászokkal. Felterjesztették a halászati elnökség tisztségére, mint olyan szemét, akinek értékelhető tapasztalata is van. Igaz, hogy sok halász áldozatot hoz és szembenéz mindenfajta nehézséggel. Vannak, akik a víz mellett élnek, és már undorodnak a döglött halszagától, amelyet minden nap érezniük kell. Megkapták egyesek gúnyolódását a halklubjuk miatt, és azért, mert halásznak nevezték magukat, pedig nem azok. Csodálkoztak azokon, akik szerint nem sok haszna volt a heti találkozók megtartásának, és azon a halászatról beszélgetni. Végül is nem követték a mestert, aki azt mondta, hogy köves és ember halásszá teszlek. Gondoljunk bele, mennyire bántó lehet azt hallani egy nap, hogy azok, akik nem fognak halat, azok nem halászok. Teljesen mindegy, hogy minek nevezik magukat, de ez az igazság. Hogy lehet valaki halász, ha évek óta nem halászott? Na hát ez a kis fricska történet, ami éppen, hogy nem sértegetni szeretne, de legalábbis elgondolkoztatni. Ahogy mondtuk is, kedves testvérek, tegnap vagy tegnap előtt az Úr biztosítja, előkészíti és átadja időben a muníciót az ő munkájához. Mi gyökerezzünk meg ő benne. Higgyük, hogy ő küldött el minket oda, ahol mi vagyunk. Lehet, hogy börtönnek érezzük. Lehet, hogy fájdalmaink is vannak. A mi céljaink nem emberi célok. A mi célunk nem a kényelem kell, hogy legyen, hanem Isten magasztalása. Krisztus által. És még ezt is ő végzi el bennünk. Megmutatja, akár megnyílik a börtön, akár nem nyílik meg a börtön. Ő megnyitotta azt a másik ajtót. A menny ajtaját, a saját halála, a kereszt halál által. Ne engedjük, hogy bármi levegye a tekintetünket erről a szabadításról. És így ellopja a szívünkből ezt az erőt, és elvágja a hitbeli gyökereinket. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézus Krisztus Mesterünk, mi nem halászati akadémián szeretnénk lenni, és keresztényészeti gondolatokat magunkba szívni, és nem szeretnénk okoskodni. Mi egyszerűen csak szeretnénk megérteni a Te igédet, és megcselekedni. És hogyha az emberek közé küldesz bennünket, akkor menni. Ha azok szétterpesztik a lábunkat, vagy fájdalmakat okoznak egyéb módon nekünk, ó, hadd érjen meg bennünk az, hogy mi rád tekintünk oda föl, a győzelmes keresztre, és gyönyörködünk benned, és magasztalunk téged, miközben zajlik az élet, miközben megéljük a fájdalmakat, a tehetetlenségeket, és kérdésekre nem mindig tudunk válaszolni, de szeretnénk, Urunk, hogy az az erő ott legyen bennünk. És őrizd meg minket attól, hogy valahogy elszakadjunk a gyökértől. Mert lehet, hogy újra és újra felperzsel bennünket is majd ez a világ, ez az élet. De köszönjük, hogy talán már ezt is sokszor átéltük. Újra és újra jön az új hajtás, sarjad. Hadd mutassuk meg ezt, Urunk. Tölts fel bennünket ilyen erővel, hogy ha majd hazamegyünk, akkor hadd legyünk ennek a jelei, hogy Te élsz és uralkodsz. Hogy mellettünk vagy. Ha bajban vagyunk, velünk együtt sírsz, és adsz erőt a terhek hordozásához. Urunk, nem értik az emberek. Miért hiszünk mi Te benned? Segíts, hogy minket látva, a mi közelünkben élve, megértsenek valamit ebből. Használj bennünket, Urunk, tégy alkalmas eszközökké, és adj bátorságot halászni. Te mondtad, hogy ember halásszá teszed Pétert, talán minket is. Urunk, itt van a mi életünk, kitárjuk a szívünk, Te állíts helyre bennünket, és Te küldj el bennünket, mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Csak talán nem is tudják, hogy mi is azok vagyunk. Köszönjük, Isten fia, Jézus, hogy Te eljöttél, és mi akármilyen helyzetben, akármilyen környezetben segítségül hívhatunk téged, és azt szeretnénk, hogy a mi életünk magasztaljon téged. Urunk, köszönjük ezt a mai napot, kérünk áld meg az estének a hátralévő részét, áld meg a hétnek a hátralévő részét, áld meg az otthoniakat, kérünk. Köszönjük, hogy mi még itt lehetünk, és hogy Te is itt vagy. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszul, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. És az áldás kérés előtt tegnapi javaslatra álljunk föl, és úgy énekeljük el a záró éneket. Ez pedig a 751. énekünk, ez is egy kicsit segít újra gondolni az igének az üzenetét. 751, 751, jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív. végül az áldást kérjük együtt Isten igéjével. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Amen.